Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, mai csendes napunkat kezdjük. Evangélikus énekeskönyvünk 488-as számú énekének eléneklésével. 488-as éneket énekeljük.
Énekelnek, nagy
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. 9-es liturgiánk énekeskönyvünk 60. oldalán található.
Mindenben igaz a Te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg mégis a Te nevedet, és irgalmat szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlítsd szívemet a Te bizonságaidhoz, igazságoddal elemeníts meg engem.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy Fiának, a drága Szentléleknek, az egyik az Istennek.
Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, a testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Isten.
Segíts meg egyházadat és kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzá. Az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az egyháznak. Egyházunk által a mai vasárnapra kérült szent igét, amelyet megírva találunk, az Efezus beliekhez írott levél 5. fejezetében a 15. verstől a 21-ig a következő képen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszabb. Éppen azért ne legyetek meg gondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borra néhaság jár együtt, hanem teljetek meg a lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának, mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében.
Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenünkben. Onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes anyaszent egyházat, a szeretet közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 369-es számú énekünk elénekésével, készülve a délelőtti előadásra. 369-es éneket énekeljük.
rövid imával folytassuk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy itt vagy közöttünk. Onnan tudjuk, hogy te megígérted, hogy ahol a te nevedben jövünk össze, akár csak ketten, hárman is te ott vagy. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk úgy, hogy megértsük azt, amit ma akarsz megértetni velünk. Köszönjük a veled való közösséget, és köszönjük azt is, hogy egymással is közösségben lehetünk. Amen. Egyetlen mondatot szeretnék felolvasni az apostolok cselekedetei 20. fejezetéből, mégpedig a 35. versnek a második felét. Jobb adni, mint kapni. Az új fordítás ugyanezt úgy adja vissza, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ennek a mostani alkalomnak a témája a kapcsolatok tisztasága. 4 héttel ezelőtt is a tisztaság etikájáról volt szó. Szó volt a beszéd tisztaságáról és a cselekvés tisztaságáról. Szólhattunk volna még a lelkiismeretről, a gondolatokról. Ma minden esetre a kapcsolatainkról akar hozzánk beszélni az Úr. Emberi kapcsolataink rendkívül fontosak számunkra. Megállapíthatjuk azt, ami talán ki is van vetítve már, hogy a mi életközegünk az a kapcsolat. Ahogy a halnak az életközege a víz, a szárazon nem érzi jól magát, a szatyorban nem érzi jól magát, a vízben érzi jól magát. Az erdei állat életközege az erdő. Az ember életközege a többi ember társasága. Milyen jó annak, akinek van családja, van házastársa, vannak gyerekei. Nagy kár, hogy sokszor nem becsüljük meg ezt a nagy lehetőséget, hanem egy ilyen kis közösségen belül is ellenségeskedünk egymással, és ezzel a saját életünket tesszük tönkre. De Isten azt akarja, hogy ebben a kapcsolat hálóban, ebben a kapcsolati védő hálóban éljünk, ismerjük meg egymást, élvezzük egymást. Igen, élet közös, közegünk a közösség. A halat hoztam föl példának az előbb, igen, a szárazra vetett hal, nem érzi jól magát, az az ember, akinek nincs közössége, az is szenved. Azt éli át, hogy az emberek nem fogadnak be maguk közé, mert nincs rám szükségük, és mi következik ebből? Az következik, hogy nincs is kedvem élni. Ady Endre fogalmaz úgy egyik versében, hogy a lelkem roskadozva vittem. Egy másik versét, amit kezdi, hogy elhagytak. Pontosabban, bocsánat, ebben a versben így kezdődik. Amikor elhagytak. Mikor a lelkem roskadozva vittem. Ugyanakkor, hogyha a helyünkön vagyunk, vidáman, boldogan, mint hal a vízben, azt éljük át, hogy szeretnek minket az emberek. Mi kell a boldogsághoz? Ma nagyon sok ember hiszi azt, hogy ahhoz, hogy jobb legyen az élete, jobb legyen a sora, hogy boldog legyen, ahhoz több pénzre lenne szüksége. Hát biztos, hogy nem árt, ha van, csak nem mindegy, hogy hogy tekintünk rá, és hogyan bánunk vele. Ha vannak, akik arra törekednek, hogy kényelmes életük legyen, még szebb legyen a lakás, mint a szomszédé vagy a rokonomé, az kell, van egy autón, de jobb autó kell, meg kell még egy, a gyerekeim ne tegyék tönkre a sajátomat, azért veszek nekik is, és így tovább. Tapasztaljuk, hogy mindezektől igazán nem leszünk boldogok, de éppen a pénzért folytatott hajszában hanyagoljuk el azt, ami pedig az életünkhöz szükséges lenne, a kapcsolatot. Nincs időnk a gyerekeinkkel foglalkozni, nincs időnk a házastársunkkal nyugodtan leülni, beszélgetni, nem csak arról, hogy hogy osszuk be a pénzt, vagy ki menjen el szülői értekezletre, hanem mélyebb belső dolgokról is. Igen, erre van szükségünk. Át kell élnünk azt, hogy az embereknek szükségük van rám, a családomnak szüksége van rám, a feleségemnek, férjemnek szüksége van rám, és ha nehézre fordul az életem, azt is kibírom, legyőzöm mindenféle nehézséget. Itt az emberi kapcsolatokról volt szó, de én gondolom, hogy mindannyiunknak eszébe jutott az, hogy Isten is azt kínálja nekünk, hogy kapcsolatba lehessünk vele. Pál apostol egyik levelének az elején azt olvassuk, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő szeretett fiával, a Jézus Krisztussal való közösségre. Na most, hogyha nincs meg a közösség, akkor pótcselekvés következik. Nem kapok szeretetet az emberektől, akkor pótszerekkel igyekszem mindazt a hiányt kiegyenlíteni, ami bennem támad, mindenféle élvezettel, kárpótlással, eszemiszom, drogozok, csavargok, vagy szédülök olyan kapcsolatokban, amik nem igazán kapcsolatok, hanem csak pótolnak valamit, az igazit. De az igazit igazán nem lehet pótolni. Nem kapok megbecsülést, azt érzem át, hogy nem vagyok fontos. Ebből pedig az következik sokszor, hogy magam alá gyűrök másokat, megpróbálom őket manipulálni, úgy bánni velük, hogy a saját érdekeimet szolgálják, de ez se vezet sehová, pedig teli van a világ ezekkel. Kedves barátom hozott ide autóval, amikor kiszálltunk, a kulcsomója jutott a kezébe, azt mondja, hogy ha majd nem lesz bűn, nem kell ekkora terheket cipelni. Hát igen, a kulcsomóra is azért van szükség, mert tele van a világ bűnnel, mert mindent zárni kell. Mert a másik ember, akit azért kaptunk, hogy a barátunk legyen, hogy az legyen, akit szerethetek, és aki engem is szeret, akit én megbecsülhetek, és ő is megbecsül engem, az nincs, hanem féltenem kell tőle, féltenem kell a dolgaimat, a házamat, a vagyontárgyaimat, ezért van az a sok kulcs. Én nem tudom pontosan, hogy mi lesz a mennyországban, azt tudom, hogy kulcsok nem lesznek. Legalábbis olyanok, amiket itt most használunk. nem lesznek védekező fegyverek, mert azokra sem lesz szükség, támadó sem természetesen. Hanem ott együtt leszünk az Úrral és a többiekkel, akikkel együtt dicsérhetjük őt. Na most, hogyha viszont hiányt szenvedek, azt élem át, hogy nem kapom meg azt, amire szükségem lenne, nem kapom meg a szeretetet, nem kapom meg a tiszteletet, nem kapom meg a megbecsülést, ebből az következik, hogy bezárkózom, elutasítom az embereket. De ezzel nincs vége, de én sem adom nekik azt, amire szükségük lenne. És ebből az következik, hogy továbbra sem kapom meg. Észrevesszük talán az ábra is, ami látható, kifejezi azt, hogy itt egy ördögi kör alakul. Ha lenne bátorságunk megszakítani ezt a kört, az jó lenne. Ha nem zárkóznék be, hanem ha nem kapok szeretetet, mégis tudnám adni. Ha nem kapok törődést, mégis tudnék odafigyelni a másikra. Nem üzleti alapon szervezném a kapcsolataimat, hogy ha kapok, én is adom, ha nem kapok, nem adok, hanem igazi szeretetből, ahogyan Isten is tud szeretni, ő szeretett már akkor, amikor én nem jártam bele, elfordultam tőle, nem is kerestem bele a kapcsolatot. Ő keresett, megtalált, megismerhettem őt. Előlegezte a szeretetét. Hát erre lenne szükségünk igazán. Hát kialakul a szívünkben a keserűség, és a keserűség ugye önzésben nyilvánul meg, keserű szívből önzés fakad, pusztítás és önpusztítás. Magunknak ártunk a legtöbbet. Én azt hiszem, hogy a szó szoros értelmében mérgek keletkeznek az emberi szervezetben, amikor kesereg, visszafordul magában, duzzog magában, meg van sértve, de jó ebből felszabadulni, legalább azt megérteni, hogy Isten szeret akkor is. És akkor kiderül, hogy a másik ember is arra vágyik, hogy kapcsolatba lépjünk egymással. Mi pedig olyan bután csináljuk sokszor, hogy én nem kapok, hát akkor csak azért sem adom. Már annyira vágyom pont arra, hogy leüljünk, beszélgessünk, de nem, én vele szóba sem állok. Pusztítom magam, ha azt hiszem, hogy azzal őnek is szenvedést okozhatok. Lehet, hogy elhangzott már ebben a körben, tulajdonképpen ugyanazt teszem, amit az öngyilkos terroristák, akik magukat is megölik, ha másokat elpusztíthatnak. Mert ha másnak fájdalmat okozhatok, akkor én is szenvedek. Észre kell vennünk, hogy ez Isten ellenségétől, a sátántól származik. Ez a magatartás, ez a gondolkodás. A keserűségről írja a Biblia a zsidókhoz írt levélben, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. Hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Isten kegyelmet adott nekünk. Jézus Krisztusért. Ő meghalt, értünk, hogy mi ne halljunk meg, hogy nekünk örök életünk lehessen. Vegyem észre, ne felejtsem el, ragaszkodjam ehhez, ne hajoljak el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűség növekedjék a lelkemben, ami tönkreteszi mások életét, de tönkreteszi az én életemet is. Ugyanakkor, ha elfogadnak, és átélem azt, hogy szükségük van az embereknek rám, akkor boldog vagyok. Kaptam szeretetet, kaptam figyelmet, kaptam ölelést. Megnyílok, én is elmondom, ami bennem van, én is adom a szeretetet. Ez is egy kör, de ez nem ördögi kör. Ebbe érdemes belekerülnünk. Az Úr Jézus által közölt titok érvényesül itt, amit felolvastam az elején. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. És az az érdekes, az kap, aki ad. Mi arra várunk, hogy kapjunk, hogy adjunk. Pedig ez fordítva működik. Ha én tudok adni, és olyan jó dolog adni, ráérzek ennek a jó ízére, akkor kapok is. És a boldog embereket könnyebb szeretni. Nem tudom, kinek milyen tapasztalatai vannak. Már csak egyszerű dolog. Én szívesebben odalépek ahhoz, aki mosolyog rám. Aki összehúzza a száját, még a fejét is elfordítja, hát ahhoz nem szívesen megyek oda, vagy csak azért megyek oda, hogy földerítsem. Hát, ha mégis oda néz. Hát, ha mégis mosolyog. Hát már csak azért is érdemes egy belső békességgel, belső örömmel járni az emberek között, mert akkor ezzel kiváltom azt, hogy szeretni fognak. Szeretettel fordulnak felé. Érdekesek a kisbabák. Azt szokták csinálni, hogy ha nem félnek tőlem, mondjuk ha az anyja karjában van, akkor nem fél, onnan képes visszamosolyogni. Na most mit tesz az emberrel ilyen kisbaba mosoly? Nem lehet megállni, hogy az ember vissza ne mosolyogjon. Nem így van? Gondolom, igen. És a mosolygó emberre, hát szintén visszamosolygunk. Sokkal jobb annak a társasága. Hát a cselekvés tisztaságáról van szó. Mikor tiszta a cselekvés? Akkor, ha tiszta szívből fakad. Mikor tiszta a kapcsolat? Akkor, hogyha az ember szívét megtisztította Jézus vére, mert elfogadta a bűnbocsánatot, Isten kegyelmét, megtisztult, és a tiszta szív elutasítja az önzést, helyette szeretet ébred benne. Mert mindenféle tisztaság a szívből fakad, de csak a tiszta szívből. Nagyon fontos bibliai imádság ez. 51. Zsoltár. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! És az Úr Jézus is a tiszta szívről beszél, amikor a hegyi beszéd elején azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ők kapcsolatba léphetnek az Istennel. és az örökké valóságban valóban színről színre látni fogják, de már itt, földi testben tapasztalják a jelenlétét, értik az ő igéjét, létrejön a közösség az Istennel. Hát végül is a szeretet fogam meg az ember szívében, a tiszta szívben, és a szeretet jellemzi a kapcsolatainkat az emberekkel. Erről elég sok szó esett ezeken az alkalmakon is, amikor én itt jártam köztetek, és tisztázzuk azt is, hogy itt miről van szó. Nem arról a szeretetről, ahogy kedvenc ételeinket szoktuk szeretni, vagy kedvenc ruhánkat szeretjük fölvenni. Én ezt a blúzt szeretem, azt nem szeretem, hanem egész másról van szó. Amiket most itt elsoroltam, azok nem kölcsönös szeretetek. A túros csusza nem szeret viszont engem, csak én. Ez egy oldalú. De a feleségem szeret engem. A szeretetemre részéről szeretet a válasz. És a másik ember az is, akiről azt hitted, hogy az ellenséged, és elkezdesz jót tenni vele, lehet, hogy Isten megkönnyörül rajta, leteszi a fegyvert, és viszont szeret. Így tudna terjedni a szeretet a földön. Nem ösztönös vágy szublimációja a szeretet. Pszichológusok mondanak néha ilyen butaságokat. Nem csupán érzelmi fellángolás a szeretet. Nem romantikus álmodozás, hanem a másik ember elfogadása és önmagunk odaadása. A másik ember elfogadása feltétel nélkül, ez azt is jelenti, hogy nem kell neki először megjavulni, hogy én tudjam szeretni. Nem kell elhagyni a rossz tulajdonságait, azokat nem kell szeretnem. De a rossz tulajdonságai ellenére is őt szerethetem, és önmagamat adom, mit? Szintén feltétel nélkül, nem csak abban az esetben, ha ő szeret, hanem attól függetlenül, és szeretem őt jó és rossz tulajdonságaival együtt. Még egyszer hangsúlyozom, nem kell szeretnem a rossz tulajdonságait, nem kell szeretnem a hibáit. Jó, ha változtat rajtuk. De ha nem tud változtatni, akkor elviselen szeretettel, ahogy Pál apostol írja az egyik levelében, viseljétek el egymást szeretettel. Na ki képes erre? Ha őszintén belegondolunk, hát nem megy ez nekünk legalábbis saját erőnkből, nem? Csak Jézus Krisztus tud így szeretni, illetve az az ember, akiben ő benne él. Tehát megint csak oda jutottunk el, hogy az előfeltétele annak, hogy én valóban emberi életet tudjak élni, olyan emberi életet, amit Isten tervezett, ahhoz a Jézus Krisztussal való közösségre van szükségem, mert abból származik. A bennem élő Krisztus tud megbocsátani és tud szeretni. Na most a szeretet kapcsolat olyan valami, amit élvezünk, amiben jó benne lenni. Ugyanakkor az is igaz, hogy sokszor szenvedések közepette is ragaszkodunk egymáshoz és szeretjük egymást. de azt teszi könnyűvé, vagy legalábbis azt könnyíti meg, hogy a nehéz életszakaszokon is keresztül tudjunk menni. Hát hasonlít egy küzdelmes életszakaszhoz, mint amilyen a pusztai vándorlás lehetett Izrael népe számára. Nem volt az gondtalan üdülés, hanem küzdelem, de küzdelem együtt és küzdelem egymásért. És én azt hiszem, hogy minden emberi kapcsolat olyan, hogy valamilyen mértékben meg kell küzdeni érte. A házasság kötéssel kapcsolatban szokták azt mondani, na hát akkor összeházasodnak, mostantól kezdve boldogok lesznek. Hát a tapasztalat nem ezt mutatja. Legalábbis nagyon sok házaspár életében azt látjuk, hogy igen, hát boldogok voltak az esküvő napján még. Esetleg még tovább is egy darabig. De aztán eljön egy idő, amikor kezdik gyötörni egymást. Valami elveszett. Valami alap dolgot elfelejtettek. Valami kizökkent, valami elromlott. Mi romlott el? A szeretet tűnt el. Azért meg kell küzdeni. A másikért meg kell küzdeni. Könnyű addig szeretni, amíg csak rávetítem a szép álmaimat, de amikor előjön a valóságból néhány olyan dolog is, természetének, szokásainak néhány olyan oldala, ami nem olyan kellemes, akkor már nem tudom szeretni. Hát így van ez a házasságban, de tulajdonképpen minden tartós emberi kapcsolatban. Igen, meg kell küzdeni még a barátságért is. Mert mindig két különböző ember kerül össze, nem azonos a tempójuk, nem teljesen azonos a gondolkodásuk. Másképp viszonyulnak bizonyos dolgokhoz. Elfogadni a másikat feltétel nélkül, és adni neki önmagamat, vagyis az odafigyelést, az időt, a törődést, és így tovább. Küzdeni együtt, és küzdeni egymásért. Hát a keresztény házasságról van itt szó. Elsősorban együtt halad végig a pusztán az ígéret földje elé, ígéret földje felé, akár 40 éven keresztül is. De én ismerek olyan házaspárt, amely már több mint 40 éve küzd együtt. Hát több ilyen is van, de hát ilyen a mi házasságunk is. Most már 12 évvel túlléptük a 40 éves határ. 40 éves házassági korhatárt. Hát azt hiszem, hogy legtöbben még nem értétek el a 40-et. Én azt kívánom, hogy lépjétek túl, de úgy egymáshoz ragaszkodva és kitartóan. És ahogy a pusztában annak idején a zsidók, igen, szenvedtek a hőségtől, nyelték a port, harcoltak az amálekitákkal, azaz konfliktusaik támadnak a házaspároknak. Ellenségeskednek, de nem csüggednek, mert átélik azt, hogy közösségben vagyunk az Úrral, jelen van ő is. Hát az a felhőoszlop előttünk azt jelzi, hogy itt van az Úr. Néhány gyakorlati lépés Isten igéből. Rendeljétek alá magatokat egymásnak Krisztus félelmében. Gyakorlatilag az azt jelenti, legyen fontosabb számomra a másik egészsége a sajátomnál. Legyen fontosabb számomra a másik kényelme a sajátomnál. Legyen fontosabb számomra a másik előrehaladása a sajátomnál. Legyen fontosabb számomra a másik komfort érzése a sajátomnál. Ez teljesen idegen a természetes emberi gondolkodástól, vagy talán pontosabb így fogalmaznom, a megromlott emberi természetből fakadó gondolkodásnál. Hiszen abban az áll, hogy nekem kell kapni. Jézus azt mondja, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Azután másik fontos ige, az asszonyok rendeljék alá magukat a férjüknek, mint az Úrnak. Hát ez lázító asszonyok, nem? Hát milyen megalázó. Pedig nem erről van szó. Az lesz boldog, aki rájön arra, hogyha én azt az embert, aki itt van, akit Isten adott mellém, vagy engem adott ő mellé, tudom szolgálni, azaz bátorítani, bíztatni. Ha én nem lennék mellette, hát olyan szerencsétlen lenne szegény. Különösen, ha a kudarcok érik. Elbátortalanik a műk munkahelyén. Én megmondom neki, hogy én ismerlek, milyen értékes vagy. Igen, tiszteli a férjét, és ez kinek jó? Jó a férjének, de neki is. Tehát nem véletlen, hogy Isten igéje ezt tanácsolja. Aztán még egy fontos mondat, ugyan innen az Efézusi levél 5. fejezetéből, férfiaknak szól, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Hát ez nehéz dolog, oda kell adnom magamat a feleségemnek. Hát erre biztat az ige. Hát ezt tette Krisztus. És tulajdonképpen teszi ma is, mert imádkozik értem az atyánál. Ma is törődik velem. És az életét adta. És adhatom az életemet, a törődésemet, a figyelmemet, a szeretetemet. Lesem azt, hogy mire van szüksége. Nem manipulálom. Nem akkor teszek jót, amikor valamit el akarok érni nála. Van ilyen, ez a manipuláció. Ez egy alattomos dolog. Hanem azt adom, amire valóban szükségem van, és ami valóban örömöt szerezne számára. Kedvenc hasonlatom, itt látszik is, cipzár. Van ennek magyar neve is, húzózár. De egyszerű cipzár, nem? Egy fél cipzárnak önmagában semmi értelme. Hát ilyen a házasság is. Ketten vagyunk. És arra van szükség, hogy szorosan kapcsolatban legyünk egymással, és hát ez a cipzár néha lehúzódik, néha fölbondik. Mit kell akkor tenni? Sokan kétségbe esnek. Elválunk. Nem. Föl kell húzni cipzárt. Vissza kell húzni. Ennyi. Vagy így és Gyula szép verseit olvasható, vagy írja a feleségének. Nélküled, mint az olló egyfele. Van árváb ennél, suta a sorsom, hogy vágjak vele, mit kezdenék, ha nem szeretnél. Cipzár közben, könnyen szétnyílik, tehát vissza kell húzni, és tudomásul venni azt, hogy már nem vagyok független. Ketten vagyunk, de azt jelenti, hogy mégis egy test. Nekem csak az esik jól, ami neki is, ha neki fáj valami, az fáj nekem is. Hát ilyen a házasság, majdnem ilyen a szoros barátság, de azért az nem házasság. De a legjobb az a házasságban is, ha a párom a legjobb barátom. Egy rövid imával zárjuk ezt a részt. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te kijelentetted, hogy a tanítványaidnak, hogy ők a te barátaid. És köszönjük, hogy annak idején a tanítványoknak szóló szavad ma érvényes ránk is, a mi életünkre, és nekünk is barátunk vagy. Kérünk, hogy ezt a kapcsolatot erősítsd a mi szívünkben. Amen.
Testvéreknek, hogy következő vasárnapunk megint egy különleges alkalom lesz, ugyanis egy szolgálati körútra megyünk többet magunkkal, úgyhogy helyettesítéssel lesz az istentisztelet megoldva. Testvérek hordozzák imádságban azt a szolgálatot, amit ott Szlovéniában, Juditék gyülekezetében végzünk majd. Mi is imádkozunk azért, hogy az Isten itt is jelen legyen, és áldásban részesüljenek azok, akik istentiszteleti közösségben lesznek együtt. Hétközi alkalomokkor szeretettel hívjuk, bátorítjuk a testvéreket. Asszonyköri alkalom hétfőnként van. Asszony testvéreknél tessenek érdeklődni, hogyan lehet bekapcsolódni. Tegnap a missziói napon voltunk Budapesten, a gyülekezetből többet magunkkal. Több mint 50-en mentünk el, és egy nagyon érdekes alkalmon lehettünk együtt, ahol Cseri Kálmán igehirdetés adta meg az alaphangot, és azt a témát, ami egyébként nagyon fontos téma, a kegyelem, bontották különböző helyszíneken, fórumbeszélgetésen meg. Jó volt együtt lenni azokkal az emberekkel, akik innen is jöttek a gyülekezetből, és azokkal, akikkel ott találkozhattunk. Isten különleges alkalmat készített ott. Én azt hiszem, ahogy beszélgettem távoli ismerősökkel, megérintette a lelküket, szükség van erre a nagyadagú evangélium dózisra, amit ott kaphattak az emberek ezen az alkalmon. Hirdetem, hogy a csendes hetek, férfi hét, házaspári hét, női hetek még lesznek ebben az évben, akik szeretnének jelentkezni, hogy tegyék meg minél hamarabb, hogy a helyek meglegyenek, nehogy beteljenek, hisz már lassan a januári férfi hétre is lehet jelentkezni, mert 3 hónappal azt megelőzően lehet jelentkezni, amint megvannak a programok. Ahogy a mai napon már látszott, dr. Bálai Ferenc testvérünk tartott előadást, és még egyet a mai nap folyamán, és így alakul ki ennek a napnak a programja, amiről egyébként még Emese bővebben beszél.
Én pedig hirdetem a testvéreknek, hogy most egy rövid kávészünetre megyünk majd, körülbelül 20 perc, és 11 óra 25 perckor fogunk itt találkozni, jó? Ebben a teremben majd mindenkivel. Itt az előtérben fogyasztható majd a kávé, ásványvíz, illetve pogácsa. És 11:25-kor itt találkozunk. Köszönöm.
Még egy befejező éneket éneklünk a liturgia szerint. 451-es éneknek az első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Tehát 451-es ének. Thank you. csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, bizony köszönjük néked, hogy te társas lénynek teremtettél bennünket, hisz férfivá és asszonnyá teremtetted az embert, de köszönjük, Urunk, hogy a család mellett nagyobb közösséget is szántál, és gyülekezeti, egyházi közösségbe hívtál bennünket a te tested tagjának. Köszönjük, Urunk, hogy így gondoskodsz rólunk, és így szeretnéd az életünket gazdagítani. Add meg, hogy akik ezen munkálkodnak, azok áldást nyerhessenek te tőled, és ezt láthassa az egész világ, hogy megnyerhesd azokat az embereket magadnak, akik még egyedül és nélküled élik az életüket. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk az elmúlt időszak fölött is hálaadással előtted. Köszönjük néked, Urunk, hogy tegnapi napon is nagyon sok ember összejöhetett, együtt lehetett, és azok, akik nyitott szívvel állhattak előtted, azok kaphatták az tőled jövő evangéliumot. Add meg, hogy senki se lehessen, aki ott volt, hogy ajándék nélkül ment volna haza, és azt ne tudná kamatoztatni a gyülekezetében. De így áld meg bennünket is itt ebben a közösségben, Urunk, hogy a mai napon is, akik most itt együtt vagyunk, tőled vegyünk muníciót, erőt a további életünk, a hétköznapok megélésében, hogy a te áldásod az sokak felé kiáradó áldássá lehessen bennünk, rajtunk keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy te kézbe tudod venni az életünket, és formálsz, formálni tudsz bennünket, és így tudod meggazdagítani életünket. Köszönjük, hogy kezedben van minden nehézségünk, az anyagi nehézségek, a párkapcsolati nehézségek, a gyermeknevelési kérdések és problémák. Tudjuk, hogy te benned van a megoldásunk, és te kínálod is azt. Ezért kérünk, hogy így áld meg ezt a mai napot, ami előttünk van, hogy mind az előadások hallgatása közben, mind amikor személyes beszélgetések folyhatnak, vagy kisebb csoportokban együtt vagyunk, de amikor csak beszélgetünk, kávézunk, és a szabadidőt töltjük együtt is, ott lehessél közöttünk, Urunk, megdicsőülhess jelenléteddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Az éneket befejezzük, és utána akkor készfogás nincs, mert nem búcsúzunk egymástól, de folytatjuk a rendes napunkat. Énekeljük, tehát a 451-es éneket.